ide valahogy a fegyvereiket, lesz idejük használni őket. Escobar, amikor újra magához tért, újra hallotta a zsibongást. Olyasféle hangok húztak körülötte, mint amikor az arab asszonyok tenyerükkel ütik a szájukat. Escobart leginkább madarak rikoltozásaira emlékeztette. Azt is megfigyelte, hogy a kicsik kevesen vannak. Az amfiteátrum, ahogy elnevezte magában, sokkal, de sokkal több lényt is képes lett volna befogadni. A kicsik száma azonban nem lehetett több 300-nál. Escobar arra gondolt, hogy abban az időben, amikor az amfiteátrum épült, jóval többen lehettek. A zsibongás elhallgatott. Valahol a piramis láthatatlan szegletében verni kezdtek néhány dobot. Előbb lassan ütötték őket, majd egyre gyorsabbá váló ritmusban. Escobar nem kételkedett benne, hogy valaha, amikor még sokan doboltak, félelmetes lehetett a dobok szava. Így is volt benne valami baljóslatú, mégis inkább szánalmas próbálkozásnak tűnt, mint rémületet keltőnek. Amikor a sárga kámzsába öltözött kis pasasok feltűntek a piramis teraszán, elszállt a kábasága. Hiába, az indián banya mégiscsak érti a dolgát. Úgy érezte, hogy a terasz egészen föléjük magasodik. Talán a hold fényverte fehér kövek vetítették elé a pappal együtt. Valahogy biztos volt benne, hogy a teraszon álló fickó csak pap lehet. Kiválasztott. Eszének jobbik fele ekkor arra figyelmeztette, hogy legyen óvatos, csupán optikai csalódás játszik vele. A terasz és a pap is jóval messzebb vannak annál, mintsem, hogy elérhetné őket. A dobszó vergődött még egy kicsit a hatalmas térben, majd elhallgatott. A pap a levegőbe nézett és kitárta a karját. A hang, amely feléjük áradt, nem volt beszédhang. Rikkantásokból, füttyentésekből és zenéből állt. Escobar biztos volt benne, hogy soha még csak hasonlót sem hallott, pedig az erdő belsejében számtalan nyelvvel megismerkedett. Olyannal is, amit ketten beszéltek, csupán egy férfi és egy nő. Ez viszont egyikre sem emlékeztette. Oldalra hajtotta a fejét, hogy a többiekre nézzen, de a mellette ülő elfogta előle a kilátást. Rémülten döbbent rá, hogy az, aki éppen most tápászkodik fel mellőle a padról, egy rongyos kimonót viselő indián lány, valószínűleg az egyik azok közül, akik a repülőből hullottak a dzsungelbe. Fogalma sem volt róla, hogy szabadult ki a hálójából, hogy került mellé, és főleg miért nem vette mindez idáig észre. A lány felállt, és kitágult szemekkel a teraszon éneklő férfira nézett. Amikor megszólalt, tompa volt a hangja. Escobar hirtelenjében el sem tudta dönteni, hogy női, avagy férfi hangot hall. A lány ott lebegett előtte a levegőben, mintha mozigép vetítette volna láthatatlan vászonra. Ugyanakkor mellette is állt, teljes testi valóságában. A levegőben lebegő lány szeme fehér volt, túlságosan is fehér. A fehérség közepéből apró, kerek, vörös foltocskák néztek rájuk. Ez az ünnep, a hold ünnepe, mondta a lány érzelemmentes hangon. Arra az időre emlékeztet bennünket, amikor leszakadt az ég a földre, lángá váltak a mezők, a csillagok is lezuhantak, és tűzgolyóként hullottak a tengerbe. Mindennek vége volt, és egyszer mindennek ismét vége lesz. Nincs messze az az idő, hogy a nap újra földre hajítsa a csillagokat. Ismét forró gőzzé változzon a tenger, ismét meghalljon minden, ami él. Az istenek már tudják az időpontot, és tudjuk mi is. Azért áldozunk vért és élő szívet nekik, hogy minél később taszítsák le a napot és a csillagokat a földre. Kérünk, hát közben járunk, vidd fel a szíveket hozzájuk. Escobar rémülten nyugtázta, hogy társai közömbös képpel bámulják a lány arcát. Uramisten, mi történhetett velük? Egyetlen pillanatra Julia van der Haast látta előbukkanni a többiek közül. Julia, mintha felé kiáltott volna valamit. Sajnos egyetlen szavát sem értette az indián lány szónoklatától. Mágnesként vonzotta valami a tekintetét a piramis terasza felé. Mintha ellenállhatatlan erő forgatta volna a nyakát, hogy még csak véletlenül se szaladhassa el azoknak az eseményeknek a látványát, amelyek odafent történnek majd néhány másodperc múlva. Odafent a kőoltárokon. Mert azt nyomban észrevette, hogy a teraszon 7-8 kőoltár, lapos kőlap hever, amelyikeken az asztékok és a maják emberáldozataikat szokták végrehajtani. Először az alantasokat áldozzuk fel, kiáltotta Maria, és felnagyított képe is a levegőben. Az alantas szó előtt habozott, mintha nehézséget okozna neki a fordítás. A holdfény megvillant, mintha új ablakokat nyitottak volna ki odafent. A villanás egyszeriben véget vetett társai kábulatának. Pillanatok múlva ott kiabáltak, ugrándoztak, ágáltak mellette. Cartwright például elkapta a karját, és félig tátott szájjal bömbölte a képébe. – Hol vagyunk? Hogy kerültünk ide? Valaki megragadta a karját. Az angol hajolt hozzá a mögötte húzódó padsorból. Escobarnak fogalma sem volt róla, hogy került oda. Az angol szájában nem volt pipa, talán elveszítette az érkezésüket követő zűrzavarban. – A vörös öveseket figyelje! Escobar anélkül is tisztában volt vele, kiket kell figyelnie. Egyelőre azonban egyetlen vörös övest sem látott a kámzsások között. Odafönt eközben megtörténtek az előkészületek az ember áldozatra. Escobar jól látta, hogy a piramis belsejéből az oltárokhoz vezető járatokon át foglyokat hajtanak a teraszra. Az első kettő éppen akkor bukkant fel, amikor Julia van der Haas odafurakodott hozzá.
– Itt vagyok, Eusebio. Látod a fő papot?
Bármennyire is erőltette a szemét, nem látta. Nem is láthatta, hiszen rossz irányba nézett. Odafent kereste a teraszon, pedig nem ott volt.
Ott, a kőkockán.
Eusebio ekkor fedezte csak fel azt a zömök emelvényt, amely ott húzódott alig 10 méternyire tőlük. Nem épült szervesen a piramishoz, egyetlen hatalmas monolit volt az egész. Mintha a gúla ellenpontozásaként tették volna mellé. A kocka tetején hímzett sárga palástú kicsi állt aranyló jogarral a kezében. Fején ezúttal nem ült kapucni, mégsem látszott belőle semmi. Aranylemezek borították a homlokát és a tarkóját, orra, füle drága kövekkel volt kirakva. A főpap föltartotta a jogarát a levegőbe, mire elhallgatott a ciripelésszerű zsibongás. Ezúttal a főpap megnyúlt arca emelkedett a levegőbe, közvetlenül mellette Mariáé. Eusebio megállapította, hogy a többiekkel ellentétben az indiánlány szeme nem tisztult ki. Úgy látszott, még mindig nincs magánál. Eusebio kinyújtotta a nyakát, megpróbálta kitalálni, kik lehetnek odafent a piramis teraszán. Az engedelmes foglyokat ebben a pillanatban fektették le az ugyancsak sárga kámzsás papok a kőpadokra. A következő másodpercben megtántorodott, és ha Julia el nem kapja a kezét, talán hanyatt is esett volna. Olyasmi történt vele, amit nem tudott megmagyarázni magának. Abban a minutumban ugyanis, ahogy szemügyre vette a fentieket, mintha valaki távcsövet dugott volna a szem elé. Hirtelen úgy összeszűkült a távolság, mintha egy varázsló nyomta volna össze. Az egyik pillanatban még csak homályos foltokként látta a kőlapokon fekvő arcát, a következőben pedig már a ráncokat is kivehette rajtuk. Csupa-csupa ismeretlen férfi volt a jövendő áldozat. Álmos volt a tekintetük, mintha fogalmuk sem lenne róla, hol vannak. Közönösen pislogtak a papokra, a papok kezében tartott kőtálakra és kőkésekre. Az egyik sárga kámzsás felemelte a tekintetét, és a piramis csúcsán trónoló holdra nézett. Nyilván azt vizsgálta, elérte-e már azt a pontot, amikor kezdetét veheti az áldozat. Eusebio azt is megfigyelte, hogy az egyik áldozatra szánt férfi, fehér arcú, kékszemű, kifejezetten európai típus. Kissé oldalra fordította a tekintetét. A kékszemű melletti kőasztalon fekvő férfi ismerősnek tűnt számára, pedig az arcát borító gennyes kelésektől alig-alig tudta elkülöníteni egymástól a vonásait. Aztán mégiscsak felismerte valahogy a jövendő áldozatot.
– Abelardo úr! – kiáltott fel megdöbbenve. – Úristen, ez Abelardo úr!
Fogalma sem volt róla, mit kell tennie. Nem a Belárdó úr miatt, ő szemernyit sem érdekelte, hanem Júlia miatt és saját maga miatt. Nem hagyhatja, hogy nyomorultul pusztuljanak el ezeknek az emberi lényeknek a kezétől. Pislákul ugyan még egy halvány remény, lángocska valahol, bár immár nem is olyan biztos benne, hogy ezt a lángocskát nem oltotta-e ki a reménytelenségek vihara.
Az áldozat hamarosan megtörténik! Kiáltotta a kocka tetején álló pap.